2 Tesszalonika 2, 9-től 14-ig olvasunk először igét, aztán majd más helyekről is olvasunk még igét. Helyeteken ülve kérlek, hogy bibliáitokban kövessétek a Istenek szavát, most is, meg a későbbiekben is. Azt gondolom, hogy a tisztelet Isten igéje felé nem csak abban nyilvánul meg, hogy fölállunk, hanem legfontosabb az, hogy a szívünkben nyitottan fogadjuk, és azt mondjuk Istennek, hogy igen, igazad van, Uram. Neked van igazad. 2 Tesszalonika 2:9-től, tehát így hangzik Isten drága igéje. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy által üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja őket Isten a téveg és hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem hamisságban nyölködtek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Imádkozzunk. Drága Atyám, olyan jó, hogy elénk tárad az igét, és azért imádkozom, hogy kegyelmet nekünk, hogy ne halott ismeretté váljon a szívünkben, hanem életté. Ne betűvé legyen bennünk az elménkben, mint egy tudomány, hanem életé és valósága váljon, hogy életünket és gondolkodásmódunkat engedjük formálni igéd által, hogy valóban ne az edény legyen lényeges az a mai délutánom sem, hanem a te drága igéd és üzeneted, és tedd az én szívemet és életemet és alkalmas edényé, hogy mindaz, amit adni akarsz, az a lehető legkisebb torzulással tudjon tovább is menni. Jézus Krisztus hatalmas nevében, Atyám. Amen. Amen. Halleluja. Az elmúlt héten elkezdtünk tanulmányozni ezeket az igéket, és megvizsgáltuk és megláttuk azt, hogy a mai világban nagyon erőteljes munkája van ugye az antikrisztusi szellemnek, és látjuk azt, hogy igazán nem csak arról van szó ma már, hogy bizonyos kísértések érik az embereket, bizonyos bűnökre csábítás éri az embereket, vagy keresztényeket, hanem egy elég komoly, erőteljes démoni erők kezdtek munkálkodni, antikrisztusi szellemi erők kezdtek munkálkodni a társadalmakban, a társadalmakban, és azt is megláttuk és megvizsgáltuk az Isten igéje alapján, hogy bizony kulcspozícióban lévő személyek is erőteljesen befolyás alá kerültek antikrisztusi szellemnek, antikrisztusi hatalomnak, és elmondtuk azt is, tanulmányozva a Bibliát, hogy igen, az antikrisztusi hatalom, antikrisztusi szellemi erő a hamis proféták által megpróbálja előkészíteni az antikrisztusi királyságot, az antikrisztusnak az országlását, de eközben, hála az Úrnak, dicsőség Istennek, az ő mennyasszonyát pedig a Szent Szellem által az Úr Jézus Krisztus elkezdte tisztítani, és hogy megvan írva az ítéletet, először az Isten háza népén kezdem meg. Tehát az Úr elkezdte a megtisztogatását az ő egyházának, az eklézsiának, és ki jön az, hogy ki az, aki az antikrisztusi szellem megtévesztő erejének engedi át az elmét, a szívét, és ki az, aki Isten szellemének a teret az életében, és az igazságban erősödik meg, amely által egyedül szabad lehet az ember. Amen. Az igazság pedig egy személy, a názáreti Jézus Krisztus. Amen, így van. Nos, megnéztük azt is, hogy mit kezdjünk akkor, amikor bosszantanak bennünket a hírek, meg ezek a személyek, akik igazán látjuk, hogy kizsigelelik a népet, és tönkre akarnak tenni bennünket, ilyen főnökökkel mit kezdjünk, ilyen emberekkel, közvetlen környezetünkben és tágabb környezetünkben, és megláttuk a Szentírásból, és megértettük, hogy Istennek az a jó és kedves akarata, az ő szín előtt, hogy imádkozzunk ezekért az emberekért, és könyörgjünk értük. És én azt gondolom, hogy ha komolyan vetted az Istennek a igének tanítását, akkor már ezen a héten tapasztaltad a gyümölcsét annak, hogy engedtél a Szent Szellemnek, és engedtél az igének. Én legalábbis így voltam ezzel, hogy a Szent Szellem megmondott és kijelentett az igéből, ráálltam, elkezdtem gyakorolni, és fantasztikus tapasztalataim lettek ebből már a héten, mert Isten igéjének az a titka, amikor el van vetve egy szívbe, és a szívben megfogan, az elkezd gyümölcsözni az életében, már kezd működni és munkálkodni. Az Úr, és gyönyörködtem az Úrban, ahogy az ima erejét láttam hatni, működni, és visszaigazolást nyert nem hívő emberek szájából is, hogy Isten milyen hatalmasan cselekszik és munkálkodik. Dicsőség neki. Halleluja. És azt mondtuk, hogy beszéltünk az aggodalom és a félelemről, hogy megpróbálja ez a szellemi erő aggódásokat csalódás és félelemre, mert kísérteni az emberek szívét, a hívő ember szívét, hogy rossz döntéseket hozzon, és azt is megnéztük, hogy a hitetlenség minden bűnnek a gyökere. Tehát önmagában Isten iránt való bizalmatlanság volt már Ádám és Évának az életében, és Éva ugye nem hitte, hogy Isten igazat mond, és hallgatott inkább a sátánra, a megtévesztő beszédére, és inkább arra a sátán beszédének hitelt Éva, mint az Isten szavának. Hogy Jézus Krisztus világosan mondja, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát a bizalom hiánya, a bűnnek a gyökere, a bűnnek a forrása, minden bűn, amit elkövetnek az emberek, azért van, mert nem szeretik az Urat, nem bíznak benne, tőle eltávolodott a gondolkodás, mondjuk a szívük, és ezért cselekesznek az emberek, ezért cselekszünk bűnöket, hogyha elbukunk. Nos, a következő fejezet, ahol fölveszem a fonalat most, a gonoszság megjelenése a gyülekezeten belül téma lesz, és ezzel szeretnék egy kicsit foglalkozni, és még szeretném, ha foglalkoznánk az ellenszerrel, tehát a közösségnek az erejével. Milyen erőt adott, milyen erőt és hatalmat rejtett el, és nyilatkoztat ki az Isten a közösségben, a gyülekezeti kapcsolatokban, és miért jó gyülekezethez tartozni, miért jó gyülekezeten belül erőteljes kapcsolatokat megélni és ápolni, és milyen győzelmet, milyen profitot, milyen gyümölcsöt, milyen eredményt hoz az életünkbe ez a fajta Isten szerinti gondolkodásmódból fakadó cselekedet, hozzáállás, életvezetés. Ahogy a Szentírást olvassuk, és a napjainkban lévő gyülekezeteken belüli eseményeket is vizsgáljuk, és ezek a beszélgetek lelkészekkel, akik ugye szintén ezen a földön élnek, és még ebben a civilizációban, kultúrkörben is élnek, mint mi, azt kell látnom, hogy hasonló dolgok telnek be testvéreinken mindenhol a világban. Tehát ez a szellemi hatalom és erő, amelyet azt gondolom a Szentírás leleplezett előttünk, az antikrisztusi szellemnek a prófétákban, a hamis prófétában megjelenő ereje és hatalma, természetfeletti erővel és természetfeletti hatalommal bíró megjelenése. Úgy gondolom, hogy hatással van, és megpróbál begyűrűzni az Isten háza népébe is, azokon keresztül, akik megnyílnak előtte, akik engedik, hogy a megtévesztés és a hazugság az elméjüket megfertőzze, és eltérnek az Istenbe vetett bizalomtól és hittől, és elszakadnak a őszinte testvéri közösségtől. A gonoszság tehát nem csak a világban jelenik meg és nyilvánul meg, hanem beszüremkedik a gyülekezetben is. És a Bibliában több ilyen kifejezés van, most csak hármat fogok kiemelni, de hogyha elkezded olvasni a Bibliát ennek az igazságnak a fényében, akkor megdöbbentő bibliai részeket lehet felfedezni, amelyet ilyen békeidőben az ember úgy átlép. Nem is érti, hogy az mit jelentett az, vagy miért van az odaírva, vagy milyen problémáik voltak ezeknek az embereknek a gyülekezeten belül. Azt mondja itt az 1 Timóteus 5.15-ben, amikor a fiatal özvegyekről beszél itt Pál apostol, 1 Timóteus 5.15, hogy házasodjanak meg, és inkább, mint hogy bűnökben járjanak, és pegykálkodjanak, és házról házra járjanak, és napot lopjanak, inkább legyen férjük és gyerekeik azoknak a fiatal özvegyeknek, akik még fiatalok, tehát életerősek, és inkább a háztartás körül és a családjuk körül forogjanak, mint hogy helyet adjanak a gonosznak. Pál azt mondja, mert egyesek már a sátánhoz hajlottak. Nagyon megdöbbentő volt, mikor ezekkel kezdtem foglalkozni, és tanulmányoztam az igét, és kezdtem gondolkodni ezeken a dolgokon, amiket látok most mozgásokat a szellemileg is, és hadd mondjam nektek, hogy a szellemvilágban lévő mozgásoknak megvan a leképeződése a földi látható dimenzióban is. És igenis, tudnotok kell azt, hogy bizonyos bűnök mögött szellemi hatalmak és démonok is állnak, és bizonyos bűnökben, amikor belemennek emberek, nem fognak tudni megszabadulni, míg a démoni erőtől meg nem szabadulnak, és bizonyos szabadító szolgálaton át nem esnek. Tehát aki hosszú ideig vállal a közösséget egy szellemi erővel, szellemi személlyel, akkor egyre erőteljesebben kezd hozzá kapcsolódni ez a szellemi személy, démonoknak hívjuk, és bizony félelmetes és megdöbbenő dolog, de nem jön helyreállás addig, ami meg nem szabadul ettől a szellemi hatalomtól, ettől a démoni jelenléttől, ettől a démoni közösségtől. Ezt meg azt mondjuk, hogy megtagadás és elvágás szellemileg az, amire szüksége van, és külső segítséggel van erre lehetőség, amire itt sor is került mondjuk most, aki elmúlt két hétben. Tehát ne gondolja senki, hogy tud szabad életet élni, ha belement démonikus tevékenységbe és démonizálódott és megkötöttségbe ment bele, csak úgy magától. Bizony, nagyon erős kötelékek ezek, és abban jelentkezik, hogy az ember hiába vallja meg a bűnét, nem tud Istenhez igazán közel kerülni. Mégis távol marad az Úrtól, nem éri meg Istennek a jelenlétének, közelségének áldását, örömét, hanem egy elszakított állapotban van, és erőteljes veszélynek van kitéve, pusztán csak az alkalom kell a démoni jelenlétnek, hogy aktivizáljon az életében. Nos, azt mondja a Biblia, nem kisebb dologról beszél itt, hogy gyülekezeten belüli személyekről beszél a Biblia, akik a sátánhoz hajoltak. Tehát arról van szó, hogy voltak hívő emberek, akik megtértek, újonnan születtek, és ugye itt beszél a pletykosságról, a házról-házra járásról, a semmittevésről, és különféle tisztátalan bűnökről beszél, amelyek belementek ezek a személyek. És a Biblia azt mondja, hogy ez által elhajlott a szívük a sátánhoz. És gondolod, hogy ezek gyülekezetben jártak. Tehát azt mondja, Pál apostol az egy gyülekezetnek írta ezt a levelet, Timóteusnak írta ugye a efézusi gyülekezettel kapcsolatosan. És azt mondja, egyesek közülük már a szívükben elhajlottak a sátánhoz. Én annyira megdöbbentem ezen. Nem tudom, titeket mennyire döbbent ez meg. Tehát itt hívő emberekről van szó, korábban szolgáló emberekről van szó, odaszánt életű emberekről van szó, akik egy bizonyos úton elindulva annyira elszakadtak az Istentől, hogy már a sátán imádatára adták magukat, tehát a bűnöket kezdték cselekedni, és nem érezték, hogy ez probléma. Aztán a másik iga, a 2 Korintus 11.26, szintén a gyülekezeten belüli küzdelmekről beszél itt Pál apostol, azt mondja, hogy gyakran voltam veszedelemben áltestvérek között. Több veszedelmet is leír itt Pál apostol, mindenféle problémával nézett ő szemben, hol megverték, hol hajótörés szenvedett, hol ez, hol az. De benne van a veszedelmek között, azt mondja, veszedelmet jelentett a számomra az áltestvéreknek a jelenlét a gyülekezetben. Akkor jártam a gyülekezeteket, és kezdtem szolgálni, a legtöbb bajom, azt mondja, a beszűremkedett áltestvérekkel volt. Akik mindig kitaláltak valamit, ami még a Krisztushoz hozzá lehetett fűzni, vagy mindig elvettek dolgokat, és nem kell komolyan venni, vagy lázítottak, ugye gyülekezeten belül megosztás hoztak, pártoskodás hoztak, de Pál apostol szívét nagyon megszomorította és megkeserítette az áltestvéreknek a gonosz munkája. Hadd mondjam nektek, ezek is bent voltak a gyülekezetben. Tehát felvették őket tagnak, bemerítették őket, ugyanazt a tanítást hallgatták, ugyanúgy annak abban, hogy apostoli gyülekezetben jártak, amelyet Pál apostol plántált és alapított, tehát valószínűleg az alapjai azért rendben lehettek. Pálnak a munkatársai jártak és mentek tanítani szolgálatba, gyülekezetekbe. Pál és a munkatársai állítottak presbitereket ezekbe a gyülekezetekbe, állítottak lelki felvigyázókat és vezetőket fel, tehát nem volt az, hogy demokratikusan választották őket, nem lehetett ezt mondani, ezt a bibliátlan gyakorlatot ráhúzni, nem volt teljesen biblikusan, apostoli tekintéllyel, vezetői tekintélyen fölépő gyülekezetek voltak, mégis voltak a gyülekezeten belül olyanok, akikről a Biblia azt mondja, hogy áltestvérek, tehát nem valódi testvérek, nem az atyának a gyermekei, hanem a gonosznak a gyermekei. Mert nincs más. Tehát vagy a gonosz gyermeke valaki, vagy az Isten gyermeke valaki. Így van? Megdöbbentő, nem? Ezek mind az első gyülekezetben vannak, amelyek dinamikusan, nagy tűzzel, nagy erővel indultak el. Azt gondolom, hogy hiszitek, hogy Pál apostolon volt kenet, és képben volt. Aztán a Máté 7.15-ben azt olvassuk, Jézus tanítása ez a hegyi beszédben, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik jók ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Máté 7.15. Tehát azt is mondja az Úr Jézus, hogy lesznek olyanok, akik úgy néznek ki, mint a bárányok. Hát eladják magukat. Úgy viselkednek, úgy beszélnek, azokat mondják, amiket a bárányok mondanak. Még a dicsőítésen is ott vannak a közösségben is, de belül a szellemükben ragadozó farkasok. Tehát a külső jegyeit megtartják, a látszatát a kegyességnek megtartják, de az erejét annak, az életváltoztató erejét, a megtérésnek az erejét, a szabadulásnak az erejét, a gyógyulásnak az erejét cinikusan és közömbösen megtagadják, és belül ellene beszélnek az Isten igének, ellene beszélnek az Isten igazságának, ellen érzés támaszt, ellen érzés van bennük az ige hirdetés üzenetével szemben, egy fenntartás van a bensejükben, tehát kívül úgy tűnik, mintha bárányok lennének, de belül a szellemükben, a szívükben, az érzéseikben, a gondolataikban, a terveikben ragadozó farkasok, és amikor közel kerülnek emberekhez, akkor megpróbálják a hamis profétaságnak szellemével, amit mondtuk ugye, hogy a hamis proféta, ama hamis proféta, az az Antikrisztus szellemével készít elő az Antikrisztusnak az uralmát. Tehát ebben is látjuk, hogy igen, a gyülekezeten belül is szembe kell nézni olyanokkal, akik fölállnak, és hamis dolgokat kezdenek mondani. Mondja is az Isten igéje, hogyha lesz olyan, aki föláll, és hamis dolgokat kezd mondani, azt állítsátok le. Tehát Pál apostol készíti a szolgatását, hogy lesznek olyanok is, amikor föláll az ember, és elkezdenek hamis dolgokat mondani. Megtévesztő tanításokat tanítani a gyülekezetben, hogy eltévítsék a szenteket. Szóval ezek az igazságok, azt látom, hogy megjelentek a gyülekezetekben ma. Tehát jelen vannak, vagy ma is. A gonoszság gyülekezetbe csempészésével a sátánnak az a célja, hogy a testvéri szeretet és bizalom megtörjön, hogy ezeket meglopja a szíveinkben. Ne fedjétek el, azt olvastuk, amit Jézus tanított a Máté 24:12-ben, mivel pedig a gonoszság megsokasodik, hogy van tovább? A szeretet sokakban meghidegül. Ne gondold azt, hogy a mi szívünkre, mint testvérség szívére nem lesz eznek hatása, hogy nem próbál hatásolni ránk, amikor szembesülsz az, hogy testvére gonosz dolgokat művelnek. Gonosz dolgokat beszélnek. Gonosz dolgokat tesznek, akkor a Biblia azt mondja, hogy ennek a veszélye, azt tanítja Jézus Krisztus, az, hogy az embernek megkeményedik a szíve. És szeretetlenné kezd válni. És ez egy félelmetes munkája az ördögnek. Tehát ez a célja, hogy ezeken keresztül, a csalódáson keresztül, a fájdalmon keresztül, amit emberekben csalódunk, azokon keresztül meglopja a bizalmat, megtörje az emberi kapcsolatokat, a gyülekezeten belül a testvéri kapcsolatot, és a szeretetet pedig megkeményítse, a szívet megkeményítse, hogy meghidegüljön a szívünkbe a szeretet. És ez által egy gyanakvást akar behozni a gyülekezetben, hogy, és elvetni a szívünkben, hogy egymás felé egy ilyen gyanakvó hozzáállással legyünk a gyülekezeten belül, és ezáltal a gyanakvás által a kapcsolatok meglazuljanak, és egy rést tudjon ütni a gyülekezetnek a szellemi falán. Tehát ő nagyon tudatos. Ne becsüld le az ördögöt, nem szeretnék most róla beszélni, végig most erről beszélek, és aztán jön a másik része a történetnek. De ne feledd el, hogy az ördög ölni akar. Lopni és pusztítani, tehát nem kis pályás. Tehát ő nem csak szórakozni akar velünk, hogy megszomorodj és ne tudj dicsőíteni az urat. Ő az életedet, drága életedet vadászik. Az enyémre is. Szét akarja rombolni a gyülekezetünket. Ez a terve. És amikor megosztásod a gyülekezetben, a szeretetlenség bejön, a bizalmatlanság bejön, akkor egy rés nyílik az ő számára, hogy elragadjon embereket. Akiket kimozdított a kapcsolat védelméből, amelybe behelyezett a Szentlélek bennünket. Tehát ő ezt szeretné, és embereket szeretne elszakítani a gyülekezet testvériségének a közösségéből, a védelemből, a különféle szálat megpróbál elvágni, amelyen mi kapcsolódunk egymáshoz a testvéri közösségben. Tehát az az ember, aki nem jár gyülekezetbe és nem vágyik a testvéri közösségre, már elindult benne valamilyen olyan munka, amely a antikrisztusi szellemnek, a hamis profétaság szellemének, a megosztás szellemének a munkája a szellemében, a szívében, és ne feledd el, ha bárki ilyet látsz, az élete van veszélyben. Tehát a sátán és démonai tudják, hogy csak együtt lehetünk erősek és győztesek. Tehát ezzel teljesen tisztában vannak, ismerik a szellemi igazságokat. Tehát tudják, ha mi együtt vagyunk, és egységben vagyunk, nagyon erősek vagyunk. Akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Tudok el egy ámen mondani? Ámen. Ez így van. Tehát, amikor mi egységben vagyunk, akkor győztesek vagyunk. És nagyon erősek vagyunk. Néhány igét mindjárt megnézünk ezzel kapcsolatban. Jézus addig megy, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalt rajtunk. És a sátán pedig összetöri az Úr lábaink alatt hamar. Tehát ezt ő nagyon jól tudja. Az ördög nem fél jobban semmitől, mint egy erőteljes, egységben, szeretetben összeforrott Isten népét a gyülekezettől. Nem fél semmitől jobban. Mert ez a gyülekezeti test képviseli a názáreti Jézus Krisztus tekintélyét és hatalmát ezen a földön. És a szellemvilág előtt is, és a szellemvilágban is. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Így van. A Zsoltárok 133-ban olvassuk a jól ismert igazságot, és ne feledjük el, hogy 3000 éve olvasgatja az ördög is, hallgatja ezeket a Zsoltár verseket, és bár nem érti igazán, de már ismeri őket. Dávidnak az arándok éneke ez. Azt mondja, ó, mi szép, mi gyönyörűséges, ha testvérek egységben vagy egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakalára, amely leér a köntösek aléjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Hogy van tovább? Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Szeretnél egy áldott ember lenni? Szeretnél? Szeretnél élettel teljes ember lenni? Szeretnél? Látod? Ha áldott ember akarsz lenni, és élettel teljes ember akarsz lenni, akkor egy ilyen gyülekezethez kell tartoznod, és egy ilyen gyülekezetet, közösséget kell építened. Mert ez a fajta közösség, a Biblia azt mondja, vagy a egységben lévő közösség Krisztusban egy áldást és életet vonz a mennyből le. A vezetőkön keresztül, a gyülekezet minden tagjára nézve egy áldás alá kerül az életed és a gyülekezet közösségében a kapcsolataid. És megéletesedsz, megelevenedsz, egy erőteljes kenettelt életet tudsz érni. A Biblia nem ajánlja föl, és nem beszél arról, hogy valaki kóbor keresztényként, vagy egyedüli magányos harcosként kenet alatt tud lenni, és nem beszél a Biblia arról sem, hogy valaki elszakadva a gyülekezet közösségét, egy áldott életet tud élni, nem fog tudni. Én felvetem a kérdést, mivel a misszionárisokkal, igen, azokat kirendelték egy helyi gyülekezetből, látással, és ők is kapcsolódnak egy helyi gyülekezethez, a tekintély alatt mozgásban, a kirendelés szálán keresztül, és a beszámolás, az ima háttéren keresztül. Tehát ők sem egyedül vannak, mindig a misszió helyi gyülekezetből indul ki. És igenis, ebből a szellemi közösségből egy erőteljes szolgáló háttérrel, gyümölcsöző élettel maguk mögött indulnak tovább a misszionálisi szolgálatban. Tehát az ördög is jól tudja ezt, hogy te egy áldott ember lesz, és megéletesedsz akkor, hogyha egy egységben lévő gyülekezetbe beintegrálsz, bekapcsolódsz, és teljes szíveddel ott vagy ezekben a kapcsolatokban. Ezt jól tudja, igaz? De mi is tudjuk. Mi is tudjuk, csak néha elfelejtjük. A Róma 16:20-ban van megírva, amit említettem is, békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. A Máté 16:18-ban így szól az Úr Jézus, én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy Petrosz, az a szikladarab, vagy, és én ezen a kősziklán, vagyis sziklán építem fel, az a Krisztuson, építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Tehát ilyen áldást és ilyen erőt akar közölni az Isten az ő népén keresztül, és minden gyülekezetben elkezd egyre bőségesebben megjelenni Istennek a kenete, Istennek a jelenléte, az Istentől való szellemi élet, annak a frissessége, amikor a szentek Krisztusban tiszta, szent, őszint és kölcsönös testvéri kapcsolatban vannak. Ne feledjük el, hogy milyen áldások alatt szoktunk lenni, amikor mondjuk egy ilyen másfél napot együtt töltünk. Igaz? Vagy amikor egy csendes héten, vagy egy gyülekezeti táborban együtt vagyunk, közösséget építünk, egymás mellé odaállunk, igével foglalatoskodunk, együtt imádkozunk, együtt játszunk, egymás terheit hordozzuk, milyen kenet alá szoktunk kerülni? Igaz? Milyen Isten jelenlét szokott kiáradni? Szinte mindig. Így van? Látjátok, mennyire működik ez a szellemi igazság? Mi történik ott? Gyakoroljuk az Urral való közösséget, és megélünk egy egységet, megélünk egy testvéri közösséget kapcsolatot. Igaz? Ezért van óriási jelentőség egy házi csoportos közösségnek, ahol egy kölcsönösség alakul ki, a kölcsönös szeretetnek a megélése, az egymás iránti törődés, szeretet meg tud nyilvánulni, és elkezd a kenet lejönni erre az életre, Istennek a jelenléte, Istennek a békessége, a szabadító erő, a gyógyító erő, a reménység, a hit, a bizalom, az isteni agapé szeretet, az életnek a buzgóság ereje. Milyen frissek szoktunk lenni mindig, amikor itt egy csendes hétvé után vagyunk, vigyorgunk, meg jó, egy jó dicsőítés alatt is, amikor úgy egységbe, egy szíve lélekkel tudod odaállni az Úr elé, akkor és érezzük Istennek szellemének áradása, jelenléte, munkája, gyógyítása, érintése. Amen? Amen. Így tapasztaljuk, igaz? Ez azért van, mert működik Istennek igének igazsága. Amikor odállunk emberek mellett, és elkezdünk imádkozni értük az Úrhoz, szabaduláshoz, gyógyuláshoz, helyreállást, és a kenetnek a mértéke csak nő és fokozódik, amikor a testvérek egyre őszintében, egyszerűbben, alázatosan tudnak egymás felé lenni, és kapcsolódni a gyülekezeten belül egymáshoz. Nyissátok ki a Bibliátokat a Zsidókhoz írt levél 10. részénél, és nézzünk meg egy igeverset, amihez majd még visszatérünk a tanítás végén. Zsidó 10:25. Így hangzik Zsidó 10:25. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez az ige tehát azt jelenti, hogy ne szűnjünk meg összejönni, őszinte közösséget gyakorolva megosztani harcainkat, örömeinket, és bátorítva, imádkozva egymást hordozni. Ne hagyjuk el a gyülekezeti családunkat, hanem keressük és építsük a kapcsolatainkat Krisztus szeretetében és szentségében. Nagyon fontos. Tehát a kapcsolatokat nem arra használjuk, hogy együtt borozgassunk, együtt bulizgassunk, együtt meséljünk mindenféle szaftos viccet, hanem Krisztusban, szentségben. Szoktam mondani, hogy az a testvéri közösség házaspára között is, amelyben nem lehet imádkozni, nem lehet Istenről beszélgetni, minden másról szabad beszélgetni, de olyan ciki Istenről beszélni, bátorítani egymást az Úrban, egymásért imádkozni, az nem az Úr szerint való kapcsolat. Tehát azt meg kell szüntetni, vagy pedig meg kell tölteni krisztusi tartalommal, szentségben, szeretetben, tisztaságban. Nem arról van szó, hogy nem lehet beszélni egymást érdeklő dolgokról, munkáról és sok minden másról, de ha nem jelenik meg az, hogy tudunk egymás felé szolgálni, mint hívő testvérek, és az Úr van középpontjában a kapcsolatnak, akkor katasztrófa vár erre a kapcsolatra. Míg hogyha Krisztusban bontakozik egy kapcsolat ki, egy áldás alatt van. Kölcsönösen áldások lehetünk egymás számára. És inkább ez legyen a szívünkben. Aki jó kapcsolatokat épít a gyülekezetben testvéreivel, azt nem tudja kiragadni a sátán, mert ha megkísérte is a gonosz, a szeretet kötelékei Krisztusban a testvéri bátorítás, könyörgés, segítség által megtartják őt az Úrban. Figyeld meg, amikor valaki meggyengül, viszont vannak jó kapcsolatai a gyülekezetben. Tehát több különféle jó baráti, testvéri kapcsolatokkal van ellátva. Akkor az afelé több szálon keresztül megy a szolgálat, az ima, a buzdítás, a megkeresés és a támogatás, segítségnyújtás. Így van? Mert ő befektetett és felismerte azt, hogy kapcsolódnia kell a taghoz, a tagokhoz. Különféle kapcsolatok által épül az Isten országa, hogy az Efézusi levélben olvassuk. Tehát lényeges kérdés, hogy ne azon gondolkodj, amikor kísértés alá kerülsz, hogy elmenj a gyülekezetből, elhagy a gyülekezetet, mert a legrosszabb döntés hozod. A legrosszabb döntés hozod. Általában az emberek azért akarnak elmenni gyülekezetekből, mert a kapcsolataik nincsenek. Nincsenek kapcsolataik, nem kapcsolódnak az emberekhez, és ezáltal kikerülnek a közösségből, a koinóniából, és kiközösítik saját magukat ezáltal az elhidegülés által. És persze visszavetítik a gyülekezetet, hogy a gyülekezet nem szereti őket, itt nem kapnak áldást, nem kapnak életet, nem szól hozzájuk az Úr. Sok mindent kezdenek mondani, hamisság, hazugság, ördögi praktika. Hogy elválasztja, elszakítsa a szívedet a testvéri közösségtől, ahova Isten állított, Isten helyezett, legalábbis eddig még mindenki úgy jött ebbe a gyülekezetbe, hogy Isten től vélte megérteni, hogy Isten hozta őt ide. Tehát ennek az ellenkezőjén mindig én csak szomorkodom, meg nem értem, úgy gondolom, hogy nem is Isten szerint való gondolatok ezek, hanem ördögiek. Megtévesztő ravasságával próbálja sátán elszakítani a testvéri közösségtől az embert, és aztán meghagyni a bűnökben, meghagyni a kötelékekben, és gyötörni. Nos, ebben a témában, a közösség áldása és ereje témában Szeretnék egy témával foglalkozni, az Isten családjához tartozol. Isten családjához tartozom. Tudjátok, hogy nekünk ez nagyon fontos megértés a Bibliából. A János evangélium első rész 12-13-as verseket olvasom. Eképpen János 1-12-13. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazt arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az 1 János 3-1-et írjátok föl, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ezért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Aztán azt olvassuk a Róma 8.16-ban, Róma 8.16, maga a Szentlélek tesz bizonyságot, ami szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai a Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. A 2 Korintus 6.17-18, ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Óriási kiváltság és lehetőség, és ennek a felfedezését kívánom Isten szellemi által bomoljon ki a szellemedben, a szívedben, az elmédben, hogy te a melletted ülőnek, hogy Krisztusban van a testvére vagy. Mondd meg a melletted lévőnek, hogy testvéred vagyok az Úrban. Testvéred vagyok az Úrban. Óriási áldással áldott meg téged az Úr. Óriási áldással áldott meg téged Isten. És aki még nem tartozol gyülekezethez, egy óriási áldás az, amilyen lehetőséget adott az Isten neked. Hogy nem pusztán annyit adott neked, hogy kapcsolódhatsz az Istenhez, akit nem látsz, hanem kapcsolódhatsz a te családodhoz, a családod tagjaihoz, akiket látsz. És óriási áldás a testvéri közösségben, hogy azokkal lehetsz kapcsolatban, akik egy atyádnak a gyermekei, és egy gyülekezeti családhoz tartozhatsz az Istennek nagy családján belül. Óriási áldás. A törődésben, a szeretetben, az odafigyelésben, az intésben, a figyelmeztetésben, a bátorításban, a buzdításban megjelenik és megnyilvánul Istennek a szeretete a testvéri kapcsolatokban és közösségben. Ez Isten áldása. Így van? Ilyen, ha nem is volt családod, ha rossz családod volt, bármilyen háttérből jössz, Isten betölti a te szükségeidet, mert egy új családot hoz létre, a Krisztus családját, a Krisztus testét, amelyben ő az Atya, és van egy nagyszerű testvérünk, a Jézus Krisztus, és mi is egymásnak az elsőszülött, és mi is egymásnak testvérei vagyunk, és Isten annyira komolyan gondolta ezt, hogy az örökség is a miénk. Az örökség is a miénk. Örökösei vagyunk az Úrban, az Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Fantasztikus dolog. Velünk osztozik az örökségben, az Isten dicsőségének örökségében Jézus Krisztus. Azt mondja a Biblia, hogy vele együtt fogunk ülni a trónon. Ne esetjük fogni szerintem ezt. Mikor felmegy a mennybe, és mondja, hogy gyere, ülj mellém, együtt fogunk uralkodni. Hihetetlen. Tehát tényleg elképesztő. És Istennek az áldása megnyilvánul abban, hogy mi testvérek vagyunk, és nagyon fontos az igazság, hogy a szeretet ne hidegüljön meg a szívünkben, akkor sem, ha sok fájdalmat látunk, és sok csalódás ér esetleg bennünket, különböző engedetlenségek, bűnök miatt, vagy sok minden lehet, amivel az ördög megpróbálja megtörni ezeket a kapcsolatokat, mi ne engedjük ezt. A Zsidó 3.6-ban azt mondja Isten igéje, Zsidókhoz írt levél 3. és 6. versében, hogy Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Amikor azt mondja, hogy az ő háza mi vagyunk, akkor eredeti szövegben nem csak az épületet lehet itt érteni, hanem a családja, házanépe vagyunk. Jézus mondja is, amikor jön a családja, a édesanyja és testvérei, Márk evangélista beszél róla, és haza akarják vinni, mert azt hitték, hogy megbolondult, ugye, mert étlen szomjan nem alszik, már úgy szolgál az emberek felé, hogy azok az én apám, anyám és testvéreim, akik, hallgatják és cselekszik az én mennyi atyámnak az igét, akaratát. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy azok, akik az ő atyának akaratát, igéjét cselekszik, azok az ő ojkosza, az ő családja. Jézus Krisztus családjához tartozol. Mi egy család vagyunk, testvérek vagyunk az Úrban, és nagyon jó dolog az, amikor két gyerek itt összekap, és elkezdenek sírni, és akkor mosolyunk rajta. Ide tartoznak hozzánk. És nem azt mondjuk, kibillent a szellemi. Érted? Szóval azt mondjuk, hogy halleluja, olyan, hogy itt vannak. Olyan, hogy itt vannak ők is. Az Úr megáldott bennünket gyermekekkel. Vannak családok, vannak férjek, feleségek, akik vállalták a házastársi közösséget, a hűséget, a szövetséget a házasságban. Kimertek lépni hitáltal. És egy olyan világban, ahol az antikrisztusi szellem, a hamis profitális szelleme mindenféle hamis dolgot próbál elhinteni és elhitetni. Sokféle dolog félelmet próbál gerjeszteni. Ebben az évben 4-5 mennyegző, még ebben a 2 előtt állunk. És ez egy áldás. Amen. És úgy kell látnunk ezeket a gyerekeket, és úgy látom, úgy is látjuk, néztem az arcotokat itt, akit láttam, mosolyogtak mindenki. Nem azt mondom. Az Úrral való közösséget megrontották ezek a gyermekek. Káosz! Tehát nem, ezt, hanem az életnek a része, hozzánk tartoznak, együtt vannak velünk, a mi családunknak a részei, és szeretjük őket. Igaz? Mennyivel nagyszerűbb dolog így közösségben lenni. Milyen erő van benne. Milyen isteni erő van benne. A szeretetnek az ereje, az összetartozás ereje, a hovatartozásnak a bizonyossága, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy mi is az ő családjához tartozunk, tehát vállal bennünket. A következő dolog a közösség áldás és ereje témában, ez a második vagy B pontunk, aki Krisztushoz tartozik, közösségben van a testvéreivel. Nos, néhány igét fogok olvasni és megosztani most veletek, amelyen megmérhetitek a szívetekben, hogy milyen viszonyban vagytok az élő Istennel. Ezeket a Bibliában az írta le Isten, hogy egy mérce legyen számunkra, hogy hol is tartunk most éppen a közösség gyakorlásában, a testvéri kapcsolatokban. Tehát Krisztushoz tartozás megmutatkozik a testvéri kapcsolatokban és közösségben. Az 1 János 1.7, amelyet a tavaszi csendes hétvégénken vettük is, mint igét. Így hangzik. 1 János 1.7. Egyébként az 1 Jánosban az elején maga a koinónia, a közösség, amely ebben az igében is benne van, többször előfordul. Ez a fajta közösség, azaz koinónia. 1 János 1.7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A közösség azt jelenti tehát, hogy részesedés, közösség, érintkezés, tehát kontaktus, társaság, bizalmas viszony, a közösségnek a felvállása, közösség vállalás. Tehát azt jelenti itt az ige, ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga már, mint Jézus Krisztus a világosságban van is az Atya, akkor részesedésünk, közösségünk, kontaktusunk, érintkezésünk van, társaságunk van, bizalmas viszonyunk van, közösséget vállunk egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát, ha nem részesedünk a közösségből, ha nem vállunk közösséget, nem érintkezünk, nincs kapcsolatunk, nem vagyunk társaságban, nem vagyunk bizalmas viszonyban, nem vállunk közösséget, akkor a sötétségben vagyunk. Így van? Így van? Aki a világosságban jár, az keresi a közösségre kapcsolatot, mert nem takargatja a bűneit, nem takargatja a hiányosságait, nem akar mást látszani, nem akar játszani semmit, hanem őszintén ez vagyok, ezt tudom adni, ezek az erősségeim, ezek a gyengeségeim, kész vagyok, hogy segítsetek nekem, én is kész vagyok, segítsek nektek. Igaz? Ezt jelenti, ez a koinónia, a közösség vállalása, a felelősség fölvállása. És nézzétek meg, azok az emberek, a közösséget nem vállalják föl, akik elhúzódnak a közösségtől, általában van takargatni valójuk. Tehát van az életünkben egy homályos rész, és sajnos az a baj, aki a közösségből kivonja magát, maradni is fog homály az életében, mert a közösség pontosan segít abban, hogy előjöjjenek a homályos dolgok is. Néha olyan dolgok, amikre nem is, én nem szembesültem vele eddig, nem is láttam ezeket, de a testvéremken keresztül Isten segít nekem, hogy szembesüljek vele, segít nekem, hogy lelepleződjön az életemben, segít, hogy növekedjek bizonyos dolgokban. Vagy segít, hogy értékek kibontakozzanak bennem, mert nem is gondoltam, hogy ilyen értékek vannak a bensőben életemben, de másik, hogy figyelj, annyira nagyszerű volt, mikor ezt mondtad, vagy köszönöm, hogy ezt csináltad, és rájössz, hogy hú, tényleg, ez működik, és egy áldással van más számára. Igaz? Tehát a Biblia azt mondja, hogy aki világosságban jár, az a bűntől szabad életet él. És a bűntől szabad életnek a mértéke, meg mutatója az, hogy közösségem van a testvéreimmel. És ez a közösség, közösség az Atyával, és közösség Jézus Krisztussal, ahogy ezt olvassuk szintén ebben a fejezetben. Fogható ez, értitek? Tehát aki nincs kapcsolatban, aki elszigetelődik a kapcsolatoktól, aki nem vállal a közösséget, nem vállal bizalmas viszonyt a testvérekkel, az sötétségben van. És az meg is van fosztva attól, hogy a homályban lévő dolgai kijöjjenek. Akár értékekről van szó, akár titkolt dolgokról, vagy rossz motivumokról, rossz gondolkodásmódról, bűnökről az életében. Valamit fél. Azért nem megy a közösségbe. Azért nem vállal a közösséget, és inkább menekülni próbál a közösségtől. Az 1 János 3.14-hez lapozzatok. János 3.14. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Mert, hogy van? Szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Hú, tehát itt már még tovább megy János, megállapít dolgokat. Ő már nem volt fiatal szolgálja az Úrnak, mikor ezeket leírta. De ő rengeteg mindent látott már, időskorában volt ez, amikor leírja ezeket az igéket, és vélhetően, tehát nem egy fiatal ember volt, már nem fiatal szolgálja volt az Úrnak, hanem tapasztalt sok mindent. És azt mondja, hogy mi átmentünk a halálból az életbe. Tehát megszabadultunk a bűnös életből, a gonosz hatalmából, a halott életből, és élünk. Miért? Miben látszik ez meg? Mert szeretjük a testvéreinket. És tovább megy. Azt mondja, hogy nincs üdvössége annak, aki nem szereti a testvérét. A halálban van. Tehát nincs üdvössége. Nem üdvözült, nem megszabadított ember, nem a Krisztushoz tartozik, nem a mennyország felé tart, hanem a halál felé, a pokol felé. Ezt mondja a Biblia? Tehát az életnek a jele, a Krisztustól való életnek a jele, amikor valaki kegyelemből kap életet, az, hogy elkezd kapcsolódni, és elkezd szeretni a testvéreket, mert Isten szeretete rajta van az életén. Tehát mivel életet kapott Istentől, a bűneire bocsánatot, kegyelmet, irgalmat, ezért ő hálás. Isten szeretete megvigasztalta, betöltötte. És ebből a szeretetből tudja szeretni a másikat, a gyengét és az erőtlent is. Igaz? Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Annak meg kell térnie, meg kell szabadulnia. Üdvösségre kell jutnia, tehát a szabadságot át kell élnie a bűntől és a gonosz hatalmából. Igaz? Így van? Ezt olvassuk az igében. 1 János 4.20. Visszacsatolnék, tehát aki a szeretetlenség útját választja, az elszakadás útját választja, hogy elszakad a gyülekezeti családtól, a testvéri kapcsolatoktól, az ugye annak az üdvössége és kétségessé válik. 1 János 4.20. Itt, és itt ne értsenek félre, nem a mi gyülekezetünkről van szó. Tehát nem azt jelenti, hogy valaki innen elszakad, és most elmegy haza, akkor már, vagy elköltözik valamelyik másik városba, mert Isten úgy vezeti az életét, akkor hú, már biztos nem fog üdvözülni. Nem erről beszél itt a Biblia. Viszont ha valaki haragból, sértettségből, takargatnivalóból, homályos dolgok miatt megy el máshova, hogy lelepleződjenek a dolgai, vagy kilederüljenek, vagy szégyen van rajta, akkor az bizony nem Istentől volt támogatott dolog, sőt, a sötétséget választja. 1 János 4.20. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereti Istent, akit nem lát. Tehát aki testvérét nem szereti, az hazudik, hogy ha azt mondja, hogy szeretem az Istent. Az Istent sem szereti. Ez van leírva? Ennyi. Tehát meg lehet látni, hogy valaki mennyire szereti Istent abban, hogy viszonyul hozzád, mint testvéréhez. Vagy meg lehet látni, hogy én mennyire szeretem Istent, amilyen szeretettel viszonyulok az én testvéreimhez. Így van? Tehát mutatója a szeretetünk, az Isten szeretetének mutatója az egymás iránti mennyivel való szeretetünk. A következő és utolsó pont, amit a közösség áldása és ereje témában, ez a harmadik, a növekedéshez a közösség nélkülözhetetlen. Néhány igét nézünk meg. Tehát nem fog tudni növekedni az a keresztjén, aki nincs közösségben, nincs kapcsolatban a testvéreivel, nincsenek olyan kapcsolati közössége, amelyben kölcsös áldás jöhet oda-vissza a testvéri közösségen keresztül. Efézus 5:1-2. A növekedés és a Krisztus követésének kapcsolatáról beszél a Biblia itt. Tehát Efézus 5:1-2. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Tehát azt mondja, legyetek tehát az Isten követői, mint szeretett gyermekei. Tehát mint Isten családjának a tagjai, így tudjátok követni Istent. Ha nem vagy tagja az Isten családjának, nem tudod követni Istent. A növekedés pedig a hívő életben a győzelemre, a bölcsességre, a reménységre, a hitre, a szeretetben való növekedésre, az ismeretben való növekedésre, a hatékonyságban való növekedésre, tehát hogy egyre inkább hatással tudjunk lenni pozitívan a körülöttünk élőkre, az a Krisztus követésének az útján van. Tehát ha Krisztus követjük, Isten követjük, akkor tudunk növekedni. Így van? Nem? Tehát a Krisztus követése egy-egy döntésben. Hogy döntene most Jézus Krisztus? Megbocsátana? Szólna? Hallgatna? Imádkozna? Elmenne hozzá? Mit tenne Jézus Krisztus most? Vagy megintené? Figyelmeztetné? Mit tenne Jézus Krisztus most? Igaz? Ezek által, a megértések által, és ezeknek a megcselekvés által kezdünk növekedni, és megtapasztalásokra eljutni, és megértésekre eljutni. Így van? Isten követni pedig csak, mint szeretett gyermekek lehet. A gyermekekről meg tudni kell, hogy elég sok van belőlük, és ezek a gyermekek pedig Isten családjában szeretik egymást. Ezért bátorít utána az ige, hogy a szeretetben történjen mindez. Isten szeretetében. Hogy éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves életként. Tehát az Isten követése és a növekedés, mint gyülekezeti testvérek, a legnagyobb testvértől, az első szülöttől való tanulás, hogy ő milyen módon szerette az embereket, és kész volt letenni az életét, áldozatot hozni a másikért. Filippi 2:14-16. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Mint Isten gyermekei, azt mondja a Szentírás, a szolgáló élet által tudtok növekedni. Egymás felé szolgálunk, és együtt az elveszettek megmentése érdekében szolgálunk, igaz? Van egy szolgálatunk a gyülekezeten belül, amikor egymás felé szolgálunk, egymás lábát megmossuk, amikor szeretettel figyelmeztetünk, intünk, amikor buzdítunk, vagy bátorítunk, vagy segítünk és támogatunk, vagy együtt imádkozunk, vagy közben járunk. Tehát különféle módon megnyilvánul Istennek a szeretete a szolgálatban. És ez is a növekedésnek a feltétele. És aztán, mikor átéled azt, hogy tudsz szolgálni a testvérek felé, tudsz szeretettel kapcsolódni a testvérek felé, bátorságot nyersz az ismeretlen számod, ismeretlen idegenek felé való szolgálatra is. A testvérek felé való szolgálat, a testvéri kapcsolatok megélése, gyakorlati megélése fölszabadít téged a minden emberi át való szeretetre. Ezért mondja Péter azt hiszem az első levele első részében, hogy a testvéri szeretetre, és aztán pedig minden emberi át való szeretetre jussatok el, növekedjetek fel. Tehát a szolgáló élet mint Isten gyermeke, mint Krisztus családjának része, segít a növekedéshez. Aztán a közössége kapcsolatban az apostolok cselekedetei 5.42-t szeretném, ha a figyelmetekbe ajánlani. Apostolok cselekedetei 5. rész 42. vers, és majd még egy igét nézzünk meg. És itt akkor majd be is fejezem. Apcsol 5.42. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és a házanként. Tehát tanították a szenteket, és hirdették az evangéliumot. Ezt pedig a tanítást és az evangélium hirdetését végezték a szent helyen, a templomban, és végezték az ojkoszokban, tehát az épületekben, házakban, lakóhelyeken, otthonokban és szobákban. Akinek egy szobája volt, mert azt bérelte, oda is be lehetett menni néhány embernek, és lehetett imádkozni, lehetett ott egy házi csoportot tartani, és lehetett az evangéliumot megosztani az emberekkel, lehetett a testvéri közösségben könyörögni az emberekért, mint a nőtestvérek most, azt hiszem most a mai napon éppen valakinek az otthonában voltak, és imádkoztak, szolgáltak, munkálkodtak az Úr munkájában. Amen. Amen. Halleluja. Így van. Tehát azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem szűntek meg abban, hogy a gyülekezetben összejönnek, az épületekben, a házakban, a lakóhelyeken, az otthonokban, a szobákban összejönnek. És attól sem szűntek meg persze, hogy családonként összejönnek, és családokban gyakorolják a közösséget a családok. Tehát nagyon fontos biblia tanítása szerint az, hogy házi csoportokat nem mi találtuk ki. Tehát amikor mi azt mondtuk, hogy házi csoport rendszerben szeretnénk működni a gyülekezetben, akkor úgy megértésre jutottunk az Isten igéből, hogy növekedés és megmaradás és Krisztus szerint való élet, Isten szerint való élet nem lehet a kisebb közösségek elhagyásával. Nem működik. Aki elhagyja a kisebb közösséget, az nem fog növekedni, az elszakad a kapcsolatokból. Ezért a gyülekezetünkben elég sok mindent csinálunk. Végig gondoltam, hogy mennyiféle kis csoportos lehetőség van nálunk. A vasárnapi istentisztelet, tehát a vasárnapi gyülekezeti szolgálatok tanítás kiteljesítésére, és a egymás felé szolgálat és az evangélium hirdetésére. Hát csak néhányat. Azt mondja, vannak a csendes hétvégék. Olvastam egy könyvet is, azt írta a könyv írója, hogy nagyon fontos, hogy nagy gyülekezet összejön kis csoportokban, és minden milyen fejt a kis csoportok, de leghatékonyabb mindig az, ha elmennek egy-két napra valahová, és együtt vannak. És akkor néztem, hogy Istenem, 10-12 éve csináljuk ezt, hogy, és megértettük, hogy igazán szükség van a testvéreknek, együtt legyünk, a gyülekezeti család, hogy, és évente elmenjünk mi is kétszer, amikor szeretném megélni az Úr jelenlétét, szeretném, mindig imádkozunk egymásért, emlékezzetek rá. Mindig imádkozunk azokért, akik nincsenek ott velünk, vagy elgyengültek, erőtlenné váltak. Szolgálunk egymás felé, proféciák hangoznak egymás felé, nem? Tehát együtt vagyunk az Atyával, és mint testvérek gyakoroljuk a közösséget. Milyen fantasztikus. És úgy örültem neki, ha halleluja. Halleluja. Hogy ez működik nálunk. De hát aki nem jön ezekre a csendes hétvégékre, persze, hogy nem érzi a közösségnek a részének magát. Aki nem nyitott szívei ezekbe a közösségekbe, hogy a világosságra jön, hogy élhetné át azt, ami valaki nyitott szívvel a világosságban közösséget akar gyakorolni az Atyával, és közösséget akar gyakorolni az Atya gyermekeivel, a testvéreivel. Aztán vannak nálunk ilyenek, hogy nyári gyülekezeti tábor. Fantasztikus, hogy ez nálunk működik, és gyülekezet jelentős része ott is van, el is megyünk, és azok is jönnek már velünk, akik már gyermekeink, friss megtérők, vagy éppen születés előtt már hordjuk őket kifelé, hogy már-már kijönnek a fényre, az Úr megismerésére, megtérnek, megszabadulnak, helyreáll az életük. Aztán vannak nálunk gyülekezeti kiscsoportos összejövetelek, ugye ezek a házi csoportok. De én még ide értem, ez nagyon fontos, ez rendszeres, ezek a rendszeres alkalmaink, amit minden évben és hétről hétre tudunk gyakorolni és megélni Isten kegyelméből, hogy olykoszonként összejövünk az otthonokban, a házakban, a szobákban, és bátorítjuk egymást a tanításban, az evangélium hirdetésében, megosztjuk a dolgokat, kijövünk a világosságra, imádkozunk az emberek, imádkozunk a betegekért, a szükségben lévőkért, örülünk az örülőkkel, sírunk a sírókkal. Igaz? Óriási csoda, óriási kegyelem. És hadd mondjam nektek, minden növekedő gyülekezet, amely dinamikusan növekszik, és élettel van megtelve, gyakorolj ezeket. Erre könyveket írnak, bestsellereket írnak ezekről a dolgokról, hogy felfedezik és leírják, és te itt vagy benne. Itt a lehetőséget, hogy növekedj. Szeretnénk az ige szerint járni. Te dolgod, te lehetőséget jössze vele. De hadd mondjam tovább. A házi csoportok mellett és a csendes hétvégi gyülekezeti táborok mellett vannak közös házi csoportos összejöveteleink. Vannak kismamakörök, vannak házaskörök, vannak női alkalmak, vannak férfi alkalmak, vannak női lelki gyógyulások, vannak férfi lelki gyógyulások, van klub alkalom, vannak a szolgáló csoportok. Mennyiféle fajta kis közösségi megjelenés a szeretetnek a gyülekezetünkön belül? Ahol kapcsolódsz, ott vagy. Igaz? Mennyi lehetőség arra, hogy megéld a szeretetet, hogy kigyere a világosságra? És egy igét szeretnék, igerést szeretnék veletek olvasni a római levélből, a 12. rész 9.21-et, Róma 12.9.21, de mielőtt ezt még megtennénk, ismételni szeretnék veletek a zsidó 15.10.25-ből, de nyissátok ki a Róma 12-nél, és aztán én most ezt olvasom még. A zsidó 10.25. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Az Biblia. Bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap, amikor ugye visszajön az Úr Jézus Krisztus értünk. Tehát, ha látja, hogy valaki meggyengül, erőtlenné válik, nem jön, elmarad a kis közösségből, elmarad a szolgálból, elmarad a házi csoportos összejövetelekről, aztán majd elmarad a gyülekezeti alkalmakról, bátorítsuk, buzdítsuk, hogy ne maradj el. Gyere vissza, van-e szükséged? Imádkozni szeretnénk érted. Nyilván ez a mi lehetőségünk. Az, hogy éle valaki ezzel, fölajánlott fia, segíthetek neked? Nem. Nem tudsz mit csinálni, igaz? Tehát, hogyha akkor tudsz érte imádkozni. Imádkozz érte, és fáj a szíved érte, hogy megkényítette a szívét, és inkább választotta a sötétséget, mint a világosságot. Ahelyett, hogy igényelne segítséget, igényelne támogatást, és kérni a segítséget. De ezért jó napokban erős kapcsolatokban lenni, mert a támadások alatt, a rossz napokban ezzel különféle szálak bent tartanak, megtartanak a közösségben. Biztos átéltél már ilyet. Hogy milyen ereje volt a testvéri kapcsolatodnak, amikor gyenge voltál, erőtlen voltál, kísértés alatt, megpróbáltatások alatt volt az életed, és milyen volt, jó volt egy igevers, amit küldtek, egy rákérdezés, egy ölelés, egy szereteteljes megnyilatkozás, egy imádkozás, egy elhordozás, egy eltűréssel, sokszor nyűgödnek, bajodnak, milyen erővel tartott bent téged a gyülekezetben. És igen, ezt a jó napokban, amikor te tudsz adni, te tudsz megkeresni. Fölteszem a kérdést, hány embert hívsz el egy héten? Kinek küldesz SMS-t? Kivel találkozol? Kivel gyakorod a közösséget? Vannak imatársaid, akik felé tudsz egy SMS-t küldeni, föl tudod hívni őket, figyelj, baj van, imádkozz értem. Kik azok, akik hozzád fordulnak, vagy fordulhatnak, akikkel te tudsz imádkozni? Vannak ilyen kapcsolataid? Ha nincs, sziréna, zúgjon a sziréna a szívedben, bajban vagy, veszélyben vagy, már szakadsz el, már sodródsz el, valami nem indult meg az életedben, azért nem növekszel, azért nem tudsz tovább menni. Tegyél róla, változtass, kezd meg, nyisd meg a kapcsolatokat, ne várd, hogy súlygalma szádba repüljön, nyíl meg, menj oda hozzá, kérdezd meg, hogy vagy, miért imádkozhatunk, aztán hívj föl, mi történt az életedben, építs kapcsolatokat. Menj el az alkalmakra, összevetelekre, ahol lehet gyakorolni a közösséget, ahol lehet átélni az Úr jelenlétét, ahol lehet beszélgetni, van rá időnk. Fizess meg az árát. Oké. Végezetül tehát az ige szakasz álljon itt, és én nagyon szeretem ezt az ige szakaszt, tudjátok, sok ige szakaszra mondom, hogy szeretem. Ez is egy olyan ige szakasz, amit szeretek. Hát végül is szeretem az egész Szentírást, ahogy te is ezzel így vagy. Tehát ezt is szeretem, meg a többit is. De most ez ide, úgy följött a szívemben ez az ige szakasz. Főleg az eleje úgy visszacsengett, mikor így készültem. Azt mondja Isten igéje. Ez a szeretet, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, A nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek a rosszal, rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden szemében, minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Amen. Jó hírem van, ha megtértél, újjászülettél, akkor Isten gyermeke lettél. Ha az életet odaadtad Jézus Krisztusnak, akkor Isten családjához tartozol. Fedezd fel az Isten családjában rejlő erőt, amely a testvéri kapcsolatokban rejlik. Jó felfedezést, kellemes kalandot mindenkinek. Amen.